Jézus feltámadásának történetét mind a négy evangélium megírta természetesen. Én most azt a változatot olvasom fel, amelyet Márk evangéliumában találunk. Részben azért is, mert amúgy ugye Márk evangéliumát kezdtük el tanulmányozni, hát akkor most ugyan még az elején járunk, de most ugorjunk a végére. A 16. rész első 8 verséből olvasom Jézus feltámadásának történetét. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között, ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratától. Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt, nincsen itt, íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Kedves testvéreim, a húsvét története szomorúan és fájdalmasan kezdődik. Azt olvassuk az asszonyokról, hogy elmentek a sírbolthoz. Ezzel kezdődik a húsvét. Elmentek a sírbolthoz. Én elakadtam ennél a kifejezésnél. Hirtelen olyan aktuálissá vált, eszembe jutottak azok, akiknek most ugyanúgy kezdődik ez a húsvét, mint azoknak az első asszonyoknak. Elmennek a sírbolthoz, a spanyolországi buszbaleset túlélői és a halottak hozzátartozói most nem ünnepelni mennek, hanem elmennek a sírbolthoz, ahová nemrég helyezték el a rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket. A brüsszeli terrortámadás áldozatainak a hozzátartozói sem ünnepelni mennek most, hanem elmennek a sírbolthoz, ahová nemrég helyezték el a barátaikat, a szeretteiket. De lelki-szellemi értelemben is kezdődhet így a húsvét, amikor nem valakit, hanem valamit gyászolsz, ami fontos volt, de most vége. Temetsz egy barátságot, temetsz egy reményt, ami eddig élt, de most úgy érzed, hogy meghalt. Temetsz egy eddig kedvező élethelyzetet, mondjuk egy jó munkahelyet, ahol jól érezted magadat, vagy legalábbis jól kerestél, és el tudtad tartani a családodat, ám most elbocsátottak, és nem tudod, hogy mi lesz. Elmentél ennek a sírboltjához, lehet, hogy lélekben nap mint nap odamész, talán így köszöntött rád ez a nap is, húsvét vasárnap napja. Nyilván azért emelkedett ki számomra most ez a kifejezés, mert idén nekem is így kezdődött a húsvét, elmentem a sírbolthoz. Megvallom nektek, mostanában minden nap ott vagyok, több mindent is gyászolok, korábbi baráti kapcsolatokat, korábbi munkatársi kapcsolatokat, gyülekezetünk boldog és termékeny időszakát, és azt a kegyelmi állapotot, amikor még elég volt pusztán a bizalom és a tisztelet, és nem is kellett magyarázni semmit. Tudom, a gyülekezetünkből nem csak én gyászolok így, hanem mások is, ezért is hoztam szóba, mert nem csak az én veszteségemről van most szó, közös veszteség ez, ami közelebbről vagy távolabbról, de az egész gyülekezetünkre kihat. Így talál most ránk a húsvét, az idei húsvét, hogy sírbolthoz megyünk. Gyászolunk valakit, vagy gyászolunk valamit, ami fontos volt nekünk. És most úgy érezzük, hogy elveszítettük. Képes-e bármi is ezt a szomorúságot, ezt a gyászt, ezt a reménytelenséget megváltoztatni? Egy valami biztosan. Ha Isten is elmegy a sírbolthoz. És az idei húsvéton ezt az örömüzenetet hozta elém Isten, és most éppen ezért ezt osztom meg veletek, az evangéliumok beszámolói szerint nem csak az asszonyok és később a tanítványok mentek el a sírbolthoz, hanem Isten is elment oda. Ha csak az asszonyok mentek volna el a sírbolthoz, nem változik semmi. De mivel Isten is elment oda, megváltozott minden. Ha csak Jézus követői mentek volna el, akkor mi történik? Az történik, hogy megkenik Jézus holttestét, siratják még egy darabig, meg visszaemlékeznek a korábbi időszakra, milyen szép és milyen jó volt, amíg élt, amíg együtt voltak. De ettől ő még ugyanúgy halott maradt volna. Minden maradt volna a régiben. Sem a drága kenetek, sem a keserves könnyek, sem a szép szavak nem használtak volna semmit. Ám mivel Isten is elment a sírbolthoz, Jézus feltámadt. Nézzük ezek után, milyen is az, amikor Isten elmegy a mi sírboltjainkhoz. Az első, amit ezzel kapcsolatban szeretnék a mai ige alapján elmondani, hogy hát először is nehezen látható a számunkra, amikor Isten elmegy a sírboltunkhoz. Gyakran észre sem vesszük. Pedig amikor Isten elmegy a sírbolthoz, mindig hagy valamilyen rendkívüli jelet. De mi ezeket nem, vagy csak nehezen látjuk meg. Íme itt is ez van, Jézus sírjának bejáratától a több tonnás kerek zárókő el volt hengerítve. Ez egy hatalmas jel, szó szerint hatalmas jel, súlyos jel. Ám az asszonyok jó darabig észre sem vették. Miért nem látták meg rögtön, hogy a kő el van hengerítve? Mert nem néztek föl. Lefelé tekintettek. A szemüket földre szegezte a félelmük, a gyászuk, a tanácstalanságuk, a kétségbeesésük, és mondjuk ki a hitetlenségük. Ám abban a pillanatban, hogy felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve. Abban a pillanatban, hogy felnéztek, látták. Isten jeleit, Isten csodáit, hatalmas tetteit nem lehet másként meglátni az életünkben, csak ha feltekintünk. És milyen tragikus, hogy az a kő már el volt hengerítve, ők meg aznap is úgy keltek fel, úgy kezdték el élni azt a napot is, mintha nem lett volna az a kő elhengerítve, mintha nem ment volna oda Isten, és mintha nem tett volna csodát. Nem tragikus? Isten már megoldott valamit az én életem számára, de én úgy élek, mintha nem oldotta volna meg. Ez a helyzet a halállal kapcsolatban is, a biológiai, fizikai halállal kapcsolatunkban is. És ez a helyzet a legtragikusabb. Isten éppen húsvétkor Jézus feltámasztásával megoldotta számunkra a halál kérdését. És mégis milyen sokan úgy élik le az életüket, mintha ez nem lenne megoldott kérdés. Te vajon hogyan tekintesz a halálodra? Hogyan tekintesz az életed végére? Hányszor hallottad már a húsvéti evangéliumot? És ez befolyásolja a gondolataidat és az érzéseidet a saját haláloddal kapcsolatban? Hogyan tekintesz? Nem tudom, hogy mi lesz. Meg jó, nagyon fogok félni, meg rettenetes lesz. Ez egy megoldatlan kérdés, ez egy lezáratlan, egy megválaszolatlan kérdés a számomra. Nem az. Hadd kérdessem, hogy nem az. Isten ezt megoldotta. 2000 évvel ezelőtt megoldotta. 2000 éve kinyitotta már Isten a halál börtönét, és mégis olyan sokan úgy élik le az életüket, mint a halál börtöne zárva maradt volna a számukra. Mintha oda csak bekerülni lehetne, de kijönni nem. Mi változtathat ezen a szemléletmódon? Csak az, ha feltekintünk, nekünk sincs más útunk, mint az asszonyok útja, és a tanítványok útja, fel kell tekinteni. Feltekintünk az élő Jézusra, aki megnyitotta a halál börtönét, és kijött belőle. Ez az igazi feltekintés. És ezt a feltekintést, na ezt helyettünk nem teheti meg senki. A történetünkben szereplő asszonyok esetében is így van, a szemüket felemelni nekik kell, hogy lássanak, és meglássák, hogy az a nehézség, azt a nehézséget, amitől ők féltek, azt Isten már megoldotta. Van ebben a történetben egy rész, ami az Isten dolga, és van egy rész, ami meg az ő dolguk. A nagyobbat elintézte Isten. Na de hogy legalább észrevegyék, és ez hasonl rájuk, és megváltoztassa az életüket, abban nekik is volt némi szerepük, az, hogy feltekintsenek, az, hogy meglássák. És az, hogy értelmezzék, és a maguk életére alkalmazzák ezt az eseményt. Gondolj most arra a sírboltra is, ahová mostanában lélekben nap mint nap elmész, amiről az a véleményed, hogy ez már halott ügy. Ezt már csak temetni lehet. Megkenegetni, megsiratni, szépeket mondani róla. Tekints fel az élő Jézusra. Ő megnyitotta a halál börtönét. És ha azt meg tudta nyitni, akkor nincs olyan halott ügy, amit ne tudna megnyitni. Amiből ne tudna kihozni valami jót, valami élőt, valami újat. A másik, amit szeretnék kiemelni, mi is történik akkor, amikor Isten elmegy a mi sírboltunkhoz. A másik, akkor, amikor ez történik, választás elé állít bennünket. Azért olvastam fel Lázár feltámasztásának történetéből is egy kis részt, mert az egyik lényeges különbségre szeretnék rámutatni, több is van, de én most csak egyre szeretnék rámutatni. Lázár sírjánál is ott volt az Isten Jézus személyében. Lázár sírját is egy nagy sziklakő zárta le, de azt a sziklakövet az nem Isten távolította el. Jézus az embereknek parancsolta, hogy hengerítsétek el a követ. Tehát még ott Lázár sírjánál emberek hengerítik el a követ, kellett vagy 15-20 ember hozzá, ugye másfél-két tonnás volt egy ilyen kő, zárókő, de amíg ott emberek végzik ezt a munkát, addig Jézus sírjánál maga Isten teszi ezt. És ebből csak annyit kiemelni, hogy Isten tudja, hogy mikor melyik a jó. Ő tudja, hogy mikor melyik a jó. Ha ő hengeríti el a követ az ember útjából, vagy ha az embernek kell elhengerítenie. Beavatkozhat Isten így is, meg úgy is. Velünk is, meg nélkülünk is. Ha fölemeltük a tekintetünket, akkor ez a következő, amit érdemes szemügyre venni, hogyha Isten úgy dönt, hogy elveszi az életünkből a most ott lévő nagy akadályt, akkor vegyük tekintetbe, hogy ezt velünk vagy nélkülünk akarja megcselekedni. Van, amikor egyedül ő oldhatja meg, és nekünk nincs semmi más tennivalónk, csak el kell hinnünk, és meg kell várnunk, hogy ő cselekedni fog. Ám olyan is van, hogy annak a nagy akadálynak az eltávolításában nekünk is szán szerepet. Ha így van, akkor viszont hiba lenne részünkről tétlenül várni. Tehát csak annyit szeretnék ebből kiemelni, hogy mindkettőre legyünk nyitottak, mert Isten így is, meg úgy is közbeavatkozhat. Ha minket is be akar vonni, akkor azt egyértelműen tudomásunkra fogja hozni. És végül a harmadik, amit szeretnék kiemelni a mai történetünkből, hogy amikor Isten elmegy a mi sírboltjainkhoz, akkor ott megtöri a vaslogikát. Ezt így tudtam megfogalmazni, ezt a harmadik üzenetet, megtöri a vaslogikát. Mert amikor ő ott van a sírboltunknál, ott mindig történik valami logikátlan, ami az emberi ész szempontjából logikátlan. Ami lehetetlen, és mégis lehetségessé válik. Ami természetes úton nem oldható meg, az megoldódik más úton, természet feletti úton. Az ilyen eseteknél megáll az ész, leáll a logika, és zavarba jön a tudomány. A természettudomány. Miért? Azért, mert egy nálánál is hatalmasabb és egészen másabb logikával kerül összeütközésbe. Isten logikájával. Jézus feltámadásánál szó szerint erről van szó, azt a természeti törvényt, hogy a halállal vége az életnek, ezt a természeti törvényt megtörte az Isten logikája. Azt mondtam, hogy Jézus esetében szó szerint erről van szó. Azért mondom ezt, mert Jézust az Új Szövetség görög szövege több helyen is logosznak nevezi. Az Isten logoszának, a logosz szóból származik a logika elnevezés. Jézusra azt mondja az Új Szövetség görög szövege, hogy ő az Isten logosza, Isten logikája, most így alkalmazom. Ez mély teológiai kifejezés, hogy Jézus az Isten logosza, és ebbe a mély teológiai kifejezésben most nem fogunk elmerülni, csupán egyetlen, ezt az egyetlen értelmezést hadd mondjam róla, hogy mi logikus az Isten szerint, azt éppen az ő logoszán, Jézus Krisztuson keresztül láthatjuk meg. Jézus az Isten logosza, mert ő mindig az Isten logikája szerint tanított és cselekedett. Ezért került szembe Jézus az emberi logikával és a vallásos logikával is szembe került Jézus. Csak egy példa. Az ember szerint az a logikus, ha Isten megbünteti a bűnös embert. Az Isten szerint az a logikus, ha Isten szereti a bűnös embert, mert majd ez a szeretet fogja megváltoztatni őt, és a bűnből kihozni. Ütközik az emberi és vallásos logika az Isten logikájával. Már Ézsaiás beszél erről, vagy Ézsaiás profitán keresztül Isten, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mondja. Most akkor ezt alkalmazzuk úgy, az én logikám nem a ti logikátok. Ütközik a kettő. Ugyanígy, az ember szerint nem logikus, hogy aki meghalt, az feltámadjon. Isten szerint viszont logikus. Melyik az erősebb? Melyik logikának van igaza? Nyilván az az erősebb logika, melyik fel tudja függeszteni a másikat. Isten logikája újra és újra felfüggeszti az emberi logikát. Amikor Jézus feltámadt, Isten logikája minden más logikát felfüggesztett, nem csak az emberi logikát, hanem a természeti törvények vas logikáját. Minden esetben ez történik, amikor Isten logikája érvényesül, vagy megjelenik. Egy-két példát csak erre, és mindjárt talán kézzelfoghatóbbá válik számotokra. Az atomkorszak kezdete óta nagyon jól tudjuk, hogy milyen logikátlanul viselkednek olykor az atomok. Ezerszer logikusan, ám ezer-egyszer egészen logikátlanul. De ennél sokkal egyszerűbb példák is vannak arra, hogy a természet vas logikája nem mindig működik. Természeti alaptörvény, hogy a testek a hőmérséklet emelkedésével arányosan kiterjednek, a hidegben pedig összehúzódnak. Ez vas törvény. Nincs ez alól kivétel, csak egyetlen egy elemnél, és ez a víz. Csak éppen a víz viselkedik logikátlanul, másképpen. Ha ugyanis a víz ugyanolyan logikusan viselkedne, mint minden más, akkor nem lenne élet a Földön. A jéggé fagyott víz nem összehúzódik, hanem kiterjed. Ezért porhanyósodik a termőföld, és ezért képes bevenni a belé hullott magot. Ha benzolt vagy alkoholt megfagyasztunk, és a saját cseppfolyós folyadékába dobjuk, akkor a megfagyasztott rész azonnal lesüllyed benne. Ez a természeti törvény vas logikája. Mindennek így kell működnie, kivéve a vizet. Ha jeget dobunk a vízbe, a jég fennmarad. Ha a jég nem ilyen logikátlanul viselkedne, a folyókban és a tavakban minden télen kipusztulna az élet. Tehát a természeti törvények és az emberi ész logikája fölött ott lüktet a teremtő logikája. Ez a logika pedig mindig az életet tartja szem előtt, és ezért más, és ezért kivételes. És ezért kivételezik, és ütközik néha a természeti törvények vas logikájával és az emberi ész logikájával. Ennek érdekében, az élet érdekében töri meg és változtatja meg a természeti törvények vas logikáját. A teremtő logikája az első húsvétkor az volt, hogy ahol az emberi és természeti törvények logikája szerint egy halott embernek, egy holttestnek kellene feküdnie, ott nem feküdt senki. Isten logikája szerint Jézus feltámadt, és Jézus azóta is él. Mert ez Isten szerint így logikus. És fogadjuk el, hogy Isten logikája egy kicsit magasabb rendű, mint a mi logikánk. Ha Isten is elmegy a sírboltunkhoz, akkor ott mindig történik valami rendkívüli. Olyan, ami szerintünk logikátlan, ám Isten szerint éppen az a leglogikusabb. Azzal fejezem be, hogyha másként szeretnéd folytatni az életedet, mint eddig, akkor a saját logikát helyett hagyatkozz Isten logikájára, az Isten logoszára, aki Jézusban megtestesült, meghalt és feltámadt, az élő Jézus Krisztus, ő az. Ő az, aki az életet munkálja, számunkra néha logikátlanul, de ő az életet munkálja, az Isten logikája szerint, és nem csak a természetben, hanem a te életedben is az életet munkálja. Legyünk rá nyitottak. Amen.